eredményes élettalálkozó 2018. június 29-e. 6. elem 47. része. Forradalom.
Nagyon szép napot kívánok valamennyünknek, kik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl ez az eredményes élettalálkozó. Teljes létszámban vagyunk, itt van drága Sanyi is, meg Sósati, Rafi, és itt nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyien eljöttetek. Imádkozzunk egyet, mit szóltok. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a Bibliát. Köszönjük, hogy adtál nekünk egy megkérdőjelezhetetlen viszonyítási pontot, amihez képest megmérhetjük az életünket, amihez viszonyíthatunk mindent. És ami amellett, hogy egy életvezetési útmutató, amellett egy hihetetlen, egy bátorító, egy megszabadító üzenet a számunkra. Egy nagyon váratlan üzenet. És köszönjük, hogy ezt tanulmányozhatjuk, köszönjük, hogy te állsz a könyv mögött. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és kérlek, hogy tedd eredményessé az életünket, Urunk. A Jézus nevében, ámen. Ha már eredményes élet találkozó. Oké. Hello, sziasztok! Sziasztok! Ágiek Szlovákiából. Azt a mindenit. Sziasztok, üljetek le. De jó, hogy itt vagytok. Mindig csak e-mailezgetünk, vagy messengeren. De jó. Jó látni benneteket itt. Jó van. Oké, egy nagyon rövid gondolatom van, mert aztán átadom a szót Sanyinak, aki rázza a fejét. De tényleg, hányan voltatok úgy, hogy megfáradtatok az életben? Hát, az arány elkeserítő. Úgy értem, hogy azt hiszem, hogy mindenki felemelte a kezét, hogy Attila nem. Jó, de ő szerencsés ember. Úgyhogy... Figyeljetek, ami a világban van, ez a fáradtság, ez a megterhelés, ez valami hihetetlen dolog. Én magamon szoktam érezni, és azon gondolkoztam, hogy vajon ez az embernek, tehát ez a természetes állapotunk, tényleg így kellene élnünk, de a Biblia valami egészen más mond, hogy az ember nem ekkora terhekre lett alkotva. Most gondoljatok bele, hogy egy véges lény szeretné uralni az őt körülvevő valóságot. Egy picit elmondom, szoktunk erről beszélni. Most gondoljatok bele, valójában, és Sanyi szokott erről beszélni, ez egy nagyon fontos dolog, valójában egyetlen egy valami fölött van uralmunk. Ki tudja, mi az? A gondolataink. Semmi mást nem uralsz, oké? Semmi mást. Hogyha van feleséged, még őt se uralod, mert szabad akarata van, és vigyázz öregem. Úgy értem, hogy legyél észnél. Semmi, se az időjárás, se a gazdasági helyzetet, se a belpolitikát, se a külpolitikát, se a főnöködet, semmit, és még az egészségedet se. Tehetsz érte, azt nem mondom, és a Biblia is mondja, hogy tudsz tenni az egészségedet, de valójában semmi nincs a kezünkben. De valami nagyon fura módon, valószínűleg az ember bukása miatt, mivel elhagyta Istent, aki hordozta az egész mindenség terheit, ezért az ember gyakorlatilag saját magát terhelte meg mindezzel. Az én felelősségem, az egész, ami a családommal történik, szeretném uralni a környezetemet, szeretnék állandóságot az életemben, és valahogy ez, amit szoktunk mondani, olyan, mint egy kínai tányérpörgetés, hogy amíg a megpörgeted, és a végére érsz, addig vissza kell rohannod, mert mindjárt leesik, amit először pörgettél. És így éljük az életünket. Figyeljetek, és ezért van az annyi tönkrement ember. Ezért van ennyi tönkrement ember. Pszichésen tönkre megyünk ebben, hogy olyan terheket cipelünk, ami nem ránk lett méretezve. Figyeljetek, a a valóságnak a fenntartása az Istenre van méretezve. Azt egyedül ő tudja megtenni. És Máté 11:28-ban Jézus ezt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. És figyeljetek, a görögben a megnyugoszt szóra tudjátok, mit használ, hogy megállítalak benneteket. Ez nagyon érdekes. Hányan gondolkoztatok már arról, hogy meg kéne állni egy picit, hogy pihenni kéne egy kicsit, letenni a terheket. Ezt nem tehetem meg, mert rám omlik az egész kártyavár, amit építettem az életembe, mert hiszen minden rajtam múlik, mert ekkora hatalmat tulajdonítottam magamnak, hiszen nem hiszek Istenben, és most a hitetlenek nyelvén beszélek, vagy szólok. Amíg nem hittem Istenben, úgy gondoltam, hogy minden rajtam múlik. Minden. És ennek megfelelően elviselhetetlen teher nyomta a vállamat, elhordozhatatlan teher. És tudjátok mit, hogy amikor bemegyünk a gyülekezetbe, akkor megtörténhet az, vagy nem tudom, vagy most csak kérdezem, hogy megtörténhet-e az, hogy rosszabbodik a helyzet. Hiszen megismered Istent, eddig csak sejtetted esetleg, hogy létezik, most már tudod, itt van a Biblia, megkérdőjelezhetetlen, és aztán ez egy erkölcsi Isten, aki előtt én bizony szorulok, öregem. És amit eddig csak sejtettem, az bebizonyosodott, hogy én nem vagyok elég jó ennek az Istennek, és egészségedre. És a következő történik, amikor bejövök a gyülekezetbe, a hétköznapi teendőim mellé, amit el kell végeznem, amik nyomják a vállamat, még ráadódhat az, hogy még meg is kell felelnem Istennek, mert most már tudok róla. Tudjátok, hányan élik így az életüket? Hány gyülekezet tanítja azt, hogy ezt meg ezt kell tenned az üdvösségedért, de hogyha elérted, oké, akkor ezt és ezt kell tenned, hogy elfogadott legyél Isten szemében. Vagy, hogy ne veszítsd el az üdvösségedet esetleg. És egy olyan cselekedett programba lovalhatom bele magam, és láttam jó pár gyülekezeti sérült embert, mi valláskárosultaknak hívjuk őket, és azt hiszem a Bojki Laci is használta ezt a kifejezést, hogy még nagyobb károkat okozhatunk. De Jézus és a Biblia valami egészen másról beszél. Valami egészen másról beszél. Jézus azt mondja, hogy figyelj, én vagyok Isten. Te az én teremtményem vagy. Én nem erre alkottalak téged. És hogyha már bejöttél ide a gyülekezetbe, és bennem vagy, és olvastad az én igémet, akkor fejezd már be, hogy meg akarsz felelni nekem. Tedd már le a terheidet. Mit tudnál adni nekem? Én vagyok Isten, minden az enyém, minden, te is az enyém vagy. Mit tudnál nekem adni? Beszéljünk őszintén. Beszéljünk racionálisan. Mit tudnál nekem adni? Felteszem a kérdést, most hallgatok, és mondd nekem, hogy mit tudsz nekem adni? Nem tudom, Uram, esetleg egy jó cselekedet? De a Bibliában az van írva, hogy a legjobb cselekedeted olyan, mint egy koszos rongy előttem. Mit tudnál nekem adni? Átkíséred a nénit az úton? És azt várod, hogy majd tapsoljak? Nem. Tudod, hogy mikor fogok tapsolni neked? Amikor elhiszed azt, hogy elvégeztetett. Amikor azt mondod, hogy Uram, én csak egy véges lény vagyok. Én nekem nincs hatásom semmire. Te vagy az Úr. Szeretném a te vállaidra tenni az én terheimet, a kapcsolataimat, a munkámat. Nem felelőtlenül a kapcsolataimba befektetek, eljárok dolgozni, de nem azzal az elvárással, hogy én tartom meg magam, és én tartom össze a saját valóságomat, hanem azt rád bízom, hitáltal. Róma 1.17, az igaz ember az ő hitáltal él, és én élni akarok, mert öregem, ha elvárások mentén próbálsz meg egy gyülekezetben működni, vagy otthon a családban, akkor az csak roncsá fog téged tenni, lelki roncsá. És miután bejöttél a világba, a gyülekezetben még sokkal rosszabb lesz. Úgyhogy Krisztus meg akar szabadítani. Meg akar szabadítani. Azt akarja, hogy a terheket tedd az ő vállára. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. A lelkünk két tűz között van, hívőként. Most erre nem megyek el, mert hosszú lenne. Két tűz között van a lelked. A tested és mivel most már él a szellemi részed, ez is egy külön tanítás része lehetne, az ember hármas egysége, a test, a lélek és a szellem. A szellem és a test között van a lélek. És most értsétek jól, csak az a kiábrázolás miatt mondom ezt. Nyugalmat találtok, nyugalmat találni a lelkednek. Tudod, a testednek vannak vágyai, és van saját akarata igazából, és a lelked vajon melyikhez fog közeledni? A test kívánságaihoz, és űzött leszel, hogy mindent te rak rendbe, úgy, ahogy azt megtanultad egész életedben a világban, vagy pedig a szellemi részhez, amelyik kapcsolatban van Istennel, és amelyik azt mondja neked, hogy tegyél le mindent, fogadd el az én kegyelmemet, a szeretetemet, hit által, hogy elvégeztetett, és hozzám kapcsolódsz a lelkeddel, vagy inkább a testedre hallgatsz. És Jézus azt mondja, az én igámat vedd fel. Gondolkozz szellemben. Mit mond neked az én szellemem? És azt mondja, hogy én szeretlek téged, hogy elvégeztetett. Hogy nem kell küzdened az üdvösségedért, hogy megmaradjon például. És nem kell dolgokat megtenned azért, hogy úgymond bemaradj a pixisben, hanem ez, öregem, ez kész, dőj hátra. És hogyha most itt levágják az üzenetet, akkor simán azt mondhatná bárki, hogy én tétlenségre buzdítom a keresztényeket, de ez nem igaz. Hanem én azt gondolom, illetve ezt tapasztalom, hogy az igazi életet az elfogadás fogja jelenteni. Így fog gyümölcsöt teremni az életedben Krisztus. Hogy elfogadod ő szeretetét, ráhelyezed a terheidet, és te egy nyugodt emberként jársz Krisztussal, és ebből fog fakadni az életünk, a cselekedetek. Jakab könyve erről beszél. Fontosak a cselekedeteink. De a cselekedeteink azok Krisztus szeretetének a munkájából kell, hogy fakadjanak. És ez teljesen más motiváció. Ez az egyetlen helyes motiváció, hogy azért megyek el egy missziós útra, azért megyek ki az utcára emberekkel beszélni, azért vagyunk az eredményes élet találkozón, oké, azért nem ordítok le egy idegent, aki rálépett a lábamra, mert Krisztus szeret engem. Nem pedig azért teszem mindezt, hogy Krisztus szeressen engem. Ez nagy különbség. Szeretetből teszünk dolgokat keresztényként, nagy dolgokat, és ne gondold, hogy te nem tehetsz nagy dolgokat, de hidd el, hogy csak akkor tudsz messzire menni, ha elfogadod Istennek a szeretetét. És ebben nyugszol, ez a szellem gyümölcse, Galata 5.22, a békesség, szeretet, a szívesség, a jóság, olyan sok üzött keresztény van, sok üzött. De nézd meg egy keresztény vezetőnek az életét, van benne öröm, van benne békesség? Tudod, látod benne a Szent Szellemnek a gyümölcseit? Ezek nagyon fontos dolgok. Úgy értem, csak így lehet életünk ilyen csupa nagy betűvel. És azt hiszem, hogy ennyi volt csak a gondolat, hogy állj meg, tedd le a dolgokat, vedd fel Krisztust, öltözd fel Krisztust, és menj vele tovább. Ne próbáld nélküle élni a keresztényként az életet, nem fog menni. Csak még nehezebb lesz. De ő szeret téged és segíteni akar. És most jövő csütörtökön fog tanítani, van nálunk egy nyári bibliaiskola csütörtökön 6-tól az élettitkáról, és arról lesz szó, hogy három szinten lehet élni az életünket. És hogy mi ez a három szint, és ja, erről lesz szó, azt hiszem. Még teljesen én sem láttam, de izgalmas, ha ráértek, gyertek. Amen. Itt a... Mit? Csütörtök 6. Jövő csütörtök 6 óra. Amen. Drága Sanyi.
Sziasztok! Ez nagyon jó volt. Ernő, egy vádom van ellene, túl rövid vagy. De jó van, mert akkor én is tudok beszélni egy kicsit. Oké, sziasztok! Szeretek nektek háttal ülni, mert amikor megfordulok, mindig többen vagytok. Szeretettel köszöntünk titeket is, akik a felvételt nézitek, a hanganyagot, akár a videót, és tudjuk, hogy ország határainkon innen is túl is követitek az eredményes élettalálkozót, alkalmanként akár sok ezren, úgyhogy egészen zavarba ejtő dolog itt állni, és pont ahogy a felelősségről beszéltél, Ernő, ha Isten nem építeni az ő gyülekezetét, ha ez nem az ő dolga lenne, én aztán biztos nem jönnék ide, tehát főleg nem ide a pulpitus mögé. Tehát ki tudja ezt elhordozni, nem? Tehát, hogy olyat is hallottam már, hogy egyesek komolyan veszik, amit mondunk. Az a kicsoda. Hogy, tehát emberek döntéseket hoznak az életükben az alapján, amit a Biblia mond, és ha csak ennek így a mélységébe belegondolsz, ha ez nem úgy működne, hogy ezt Isten csinálja, hogy ő hordozza a szívén a te életedet és sorsodat, hogyha ebben mi emberek a saját testi elképzelésünkkel, a saját limitált, öncélú, nem is tudom, kétes motivációkkal átszőtt elképzeléseinkkel belebabrálnánk, ez rémisztő. Nem? Tehát ez az, amiről beszélsz, Ernő, hogy wow. Ha esetleg lelki pásztor vagy, vagy bármilyen szinten gyülekezeti vezető, vagy szolgálsz, és úgy érzed, hogy a te hátadon van a szolgálatodnak minden terhe, akkor javaslom, hogy hallgass meg Ernő üzenetét még egyszer, és állj meg. Nagyon érdekes, az én személyes életemben, és nem is erről akartam beszélni, de nem is fogok, csak egy mondat, az én személyes életemben az egyik legkönnyebb, az egyik legélvezetesebb esemény az eredményes élettalálkozó. Majdhogy nem pihenni jövök ide, tehát komolyan. Alig várom, hogy kisétálhassak ide a pulpitushoz, mert tudom, hogy itt Isten átveszi, és itt élhetek. És persze ott ülni is jó, főleg ha Ernő beszél, de nem tudom, értitek-e, hogy ez egy isteni dolog, Isten élete. És ebben részt venni, ebben folyni, ebben feloldódni, az egészen más, mint ahogyan a világban megszoktuk, hogy a dolgok mennek. Én vállalkozó vagyok, menedzser, képző, vagy mi a szösz, nagyon sok képzést tartottam az életem során cégvezetőknek, üzletembereknek. Hát figyeljetek, tök másképp néz ki, amikor egy ilyen világi, Istenben nem hívő hozzáállással szervezünk meg egy rendezvényt. Abban stressz van, küszködés, félelem, az egésznek akkor van jó íze, amikor vége van végre, és felsóhajthatsz, és így tovább, és így tovább. És persze azt is lehet így csinálni, csak akkor oda kell adni Istennek egészen. De ez nagyon jó. Ezt próbáljátok ki egyszer. Ki szeretne itt prédikálni? Kezed fel, és már adom is át a mikrofont. Jó, oké, akkor egy ima is utána belevágunk, mert nagyon, nagyon izgalmas témánk van mára. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy itt lehetünk, és ez az itt, ez jelenti azt, hogy együtt, de jelenti azt, hogy a te jelenlétedben, hogy azért jöttünk ide, hogy tőled halljunk, hogy te taníts minket, hogy te az életedet közöld velünk, hogy megformálj minket. Valójában veled akarunk találkozni, és csak kérünk, hogy tedd ezt a találkozást nagyon is élővé, valódivá. Minden, ami elhangzik, az legyen tőled, és te értelmezd ezt a személyes életünkre. Te szólj hozzánk, te mondd nekünk, úgy, hogy halljuk is, és hogy éljünk általa. Nagyon hálásak vagyunk neked, nagyon, nagyon szeretünk téged, Atyánk. Annyira jó vagy hozzánk. Köszönjük, Jézus, te drága nevedben. Amen. Amen. Múlt héten elkezdtük a Vikaios szüne, a megigazulás kifejezésnek az elemzését az Új Szövetségben, és ezt szeretném folytatni. ez nagyon izgalmas lesz, de mielőtt belevágnék, szeretnék egy gondolatot még bevezetőként, és miközben Ernő beszélt, jutott ez az eszembe. Talán 2-3 üzenettel ezelőtt volt erről szó bővebben is, de én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy néz ki az emberiség, illetve az emberek élete a Föld Isten szemszögéből. Mert mindig gondolkozunk Istenről úgy, hogy oké, vagyok én, és Isten hogy van az én hasznomra, mit vár tőlem, hogy hogyan nézek én ki Isten szemében, és így tovább. De azon viszonylag kevesebbet gondolkozunk, hogy oké, tehát, és te hogy vagy, Uram? Tehát és a te életed hogy néz ki? És te mit szeretnél? És veled mi van, Atyám? És persze a Biblia nem is nagyon bátorít minket erre, de ha belegondolsz abba, hogy hogyan néz ki a valóság Isten szemszögéből, akkor és erről volt egy üzenet, nem tudom hány alkalommal ezelőtt Rómából, hogy Istentől által is ért van minden. Ő mindennek a forrása, ő mindennek az ereje, a hatalma, és ő mindennek a célja. Istennek lenni, Istennek élni az önmaga természetességét, ami úgy magától megy, ahogy jó neki, az, hogy ő mindennek a forrása. Ő neki jó, ha ő lehet mindennek a forrása. Érted? Tehát, hogy nem is lehet ezt így mondani, hogy jó, én vagyok mindennek a forrása. És hogyha ezt elveszed tőlem, akkor megcsonkítasz. Ha valóságot egy olyannak képzeled el, ahol nem Istentől által és értve van minden, akkor az egy csonka, egy torz valóság. Nem felel meg a tényeknek. Isten azt mondja, hogy nem ilyen vagyok. Én vagyok mindennek a forrása. És ez nekünk, újszövetségi hívőknek, a bevégzett munkát, a kegyelem evangéliumát ismerő hívőknek egy csodálatos üzenet, mert a kegyelem evangéliuma arról szól, hogy minden ajándékba, Isten jó indulatából, isteni jó szándékból ajándékba jön feléd. Ó, Uram, olyan aranyos vagy, hogy adtál nekem, és Isten azt mondja, igen, igen, aranyos vagyok, de egy kicsit félreértesz, én nekem muszáj adnom. Tehát úgy értem, ez így van rendben, érted? És amikor te elfogadsz, akkor a szeretetem beteljesedik, mert én csak egyszerűen szeretlek, és szeretni akarlak, és nem tudom, hogy jól hangzik ez így, de szeretnem kell téged. Én vagyok a szeretet. Én adok. Úgy értem, Jézus nem azt mondta, hogy megmutatom neked az utat, hanem azt mondja, hogy én vagyok az út. Én vagyok az út. Én vagyok a valóság. Én vagyok az élet. Én vagyok az. És nekem nem nehéz életnek lenni. Nekem nem nehéz a te utadnak lenni, a te módszerednek lenni. Ugye, te el akarsz valamit érni? Nem kell, hogy megfűzzél, hogy valahogy meggyőz, lefizes, lekenyerez, hogy részt vegyek a projektedben, és akkor segítsek neked. Nekem ez természetes. Ha hiszel nekem, ha hiszel bennem, hogyha, ahogy Pastor Joseph Prince mondja, hogyha jól hiszel, ha a helyeden vagy, ha jól hiszel, akkor ez mind magától jön. Érted? Tehát nem nagy dolog, hogy én veled vagyok, de nem nagy dolog, hogy én veled vagyok, mert én veled vagyok. Érted? Tehát ez csak így. Nem csodálkoztatok erre rá néha? Tehát mi az, ami nem életidegen? A kegyelem nem életidegen. A törvény az életidegen. Amikor én leválasztom magam Isten szeretetéről mesterségesen, amikor én lemetszem magam a szőlőtőről mesterségesen, és valamiféle furcsa emberi elképzelés szerint létre akarok hozni egy életidegen teljesítményt azért, hogy visszakerülhessek oda. Nem jó. És akkor erre mondott, de hát akkor Isten miért tette bele a Bibliába? A törvénynek megvolt a szerepe. Nevelünk volt Krisztusra. Föl kellett minket nevelni, és Krisztust, a bevégzett munkát, az ajándékot, a kegyelmet, azt, hogy Isten valójában működik, egy szabad akarattal bíró bukott lény nem tudja megérteni addig, ameddig a törvénybe bele nem törik a foga, el nem jut önmaga legvégére, ahol meg nem semmisül a képtelenségében, a bukásában, az elkeseredésében, és ebben az elkeseredésben készé nem válik arra, hogy végre ajándékba fogadja el azt, amiért eddig dolgozni akart. A törvény arra való, hogy elpusztítson minket, bocsánat. A törvény arra való, hogy meghiúsuljunk. Hogy készek legyünk azt mondani Istennek, hogy én képtelen vagyok. Hogy megálljunk végre. És azt mondjuk, hogy nem bírom tovább. Nem bírom tovább. Ennek másképp kell működnie. És erre Isten azt mondja, hogy ez az. Mert ez másképp is működik. Én vagyok Isten. És én adok. Tőlem, általam és értem van minden. Én vagyok az út. Én vagyok. Járj én velem, én bennem. Én vagyok az a te erőd. Én vagyok a valóság. Nincs egy alternatív valóság, amelytől félned kell, ahol az én kezem már nem ér el mindent, a király szívét, az adóhatóságot, a szomszédodat, a férjedet, a feleségedet, a pénzügyeidet, mindent elérek. Minden az én hatalmamban van. Én vagyok az út, és én vagyok az élet. Én vagyok a szőlőtő. És ha megmaradsz én bennem, sok gyümölcsöt teremsz. Ha megmaradsz én bennem, és az én életem átáramolhat rajtad, akkor mindaz, amiért eddig kész lettél volna a véredet adni, harcolni, az gyümölcsként, az élet természetes velejárójaként megterem rajtad. Hó, de a világ nem így beszél. Ez így nem így működik. Igen, igen, értem, a világ nem így beszél. Ott nem így működik, de én így működök, és merj kockáztatni. Merj megállni, és bízni bennem, és gyümölcsre várni. Ahelyett, hogy hitetlenségben, Istentől elfordult szívvel, Isten megvádolva, nem törődömséggel, közömbösséggel a saját kezedbe vennéd az életed részleteit. Merj kockáztatni, merj azt mondani, hogy Uram, várok rá. Vagány vagyok. Kockáztatok. Lássuk, hogy segítesz-e. Lássuk, hogy áldasz-e. Mert hogyha a saját fiadat nem kímélted, hanem mindannyiunkért odaadtad, hogy ne ajándékoznál vele együtt mindent. Én téged, Uram, atyám, a fiadat elfogadom. Ő elég nekem. Ő az én osztályrészem, és az osztályrészem kies helyre esett, azaz tágas helyre, na értékes, font, a legjobb, drága nekem. A bevégzett munka, az evangélium, ami örömhírt jelent, hogy Jézus Krisztus, aki bűnt nem ismert, bűnné lett, értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne, ez nagy dolog, ez elég az atyának, és elég nekem. Úgyhogy nincs már további feltétel, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy Isten jó szándéka, Isten áldása velem legyen, Isten áldása velem van, és én kockáztatok. Megvárom. Megvárom. Tudom, hogy bolond vagyok, de veszett már ennél több is. Várok Istenre. Mert ő nem közömbös, nem halt meg, nem ment el, hanem erre az egyszerű hitre vár, erre az egyszerű bizalomra. Ez az egyetlen, amit adhatunk neki, Ernőt. Olyan jó, hogy mit adhatok Istennek? Nem adhatok neki semmit, ha csak nem igazat. Igaz? Ha csak nem igazat. Igazad. Hiszek neked, Uram. Hiszek neked. És nem csak a számmal, hanem valóságosan. És mi a különbség? Hát az, hogy cselekszem is a hitem alapján. Ó, akkor itt van a cselekedet program. Nem erre gondolok. Mondjuk megnyugszom. Mondjuk megvárok. Megállok. Azt gondolom, hogy az Isten tiszteletének nincs magasabb szintje, mint amikor hiszek neki. Isten tiszteletének, Isten dicséretének nincs magasabb szintje, mint amikor bízom benne. És a szellemiségnek nincs magasabb kifejeződése, mint amikor nyugszom abban, amit ő ígért. Amikor várok rá. Amikor várok rá. Isten legyen erős és hatalmas, és legyek én ostoba és gyenge. Legyen minden ember hazug, de Isten igaz, és én várok rá. Ez nekem nagyon tetszik. Ez egy erős Isten. Ez egy élő Istenről beszél. Ez egy cselekvő Istenről beszél. Ez egy szerető Istenről beszél. Akire ténylegesen számíthatok. És dolgozni elmenjek még holnap? Nem ennyi, mert szombat van. Jó. Ez menni fog. És hétfőn? Én hétfőn sem megyek, mert Szabin leszek. Miért megyek szabadságra? Mert szerintem Isten gondoskodni fog rólam akkor is, hogyha most szabadságra megyek. Dolgozhatnék hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön? Vannak megbízásaim, simán dolgozhatnék. Kiszámolom a munkaórákat, kiszámolom, mennyi pénzt kereshetnék egy idő alatt. De nem fogok, pihenni fogok. Ezt egy évvel ezelőtt sose tettem volna meg. Érted? Nem, mert kiszámoltam volna, hány órát dolgozhatok, mennyi pénzt veszítek, és hogy arra mekkora szükségem lesz abban, hogy gondoskodjak magamról és a házam népéről, nem engedhetem meg magamnak. Felelős ember vagyok. Nem? Ha? Nem? Húzzál bele. Ma meg azt mondom, hogy ügyes vagy, Sanyi, de olyan kevés vagy, mint macisajtban a brumogás. Vannak még ilyenek, ha nem jutott több az eszembe. Kevés vagy, mint macisajtban a brumogás. Erdőtűz az a vízipisztoly. Kemping sajtban a sátorvas. Most elég, álljunk meg, mert ami kis kenet volt, az még talán megvan. Hogy figyelj, Sanyi, ha egy valamit tanultál az elmúlt két és fél évben, az az, hogy nem tudod uralni az életedet. Nem tudod kifizetni a tartozásaidat, nem tudod megváltoztatni a körülményeidet, nem tudod uralni az életet. De ha meg nem tudod, akkor miért nem engeded el? Ha meg nem tudod, akkor miért ne bízhatnád Istenre? Mert ő talán tudja. És a talánt ezt nagyon idézőjelbe teszem, ilyen. Mert ő tudja. És figyelj, bizonyságom van róla, és még csendben beszélek óvatosan, de amikor nyugszol, a dolgok elkezdenek történni. Amikor nyugszol, amikor azt mondod, hogy kockáztatok, Uram, hagyd legyen a teher rajtad, akkor az Úr azt mondja, hogy köszönöm ezt a hitet, köszönöm a bizalmat, köszönöm, hogy elismertél engem, cselekszem. De amikor te viszed a hátadon az életedet, és valójában azt mondod, hogy Uram, te úgyse törődsz velem, te egy közömbös, nem törődöm Isten vagy, akkor ezt az imát Isten nem tudja megválaszolni. Akkor azt mondja, hogy legyen neked a te döntésed szerint, hordozd a terheidet, és bár sajnálom, a szívem megroppan benne, de neked is meg kell roppannod alattuk, hogy végre eljutass hozzám. Amikor én végzem a munkát, akkor enyém a teher, és enyém a dicsőség, leginkább a keserűség. És ezzel szeretnék rátérni az üzenetre, és ezt talán legutóbb is mondtam, és ezt is ettől a lelkipásztortól, ettől a szingapúri úriembertől hallottam, többször ismételte, vagy talán csak egyszer, de akkor feltűnt, és következőt mondta, hogy Isten nem osztozik a dicsőségén. Minden dicsőséget magának akar. Kicsit önző, nem? Nem, ez abból adódik, hogy ő Isten. Ami azt jelenti, hogy én tőlem van minden, én vagyok a végső cselekvő. Nincs semmilyen mozgás, lét, cselekvés nélkülem. Minden tőlem indul ki. Az a lélegzet, amit vettél, azt én adtam neked. A szív dobbanásod, az az enyém. Úgy értem, az élet, amivel élsz, azt én adtam. Minden tőlem van. Persze, hogy enyém a dicsőség. Ez csak metafizikai valóság, mint amikor egy tárgyra rásüt a nap, és az árnyékot vet, ott nem kell nagyon magyarázni. A lét valóságából adódik az árnyék léte, a fény meglétekor. Igaz? Adódik. Istenné a dicsőség, hisz ő Isten. De ha övé minden dicsőség, akkor hadd legyen övé minden munka is. És ezt most nem gúnyosan, hanem nagyon is komolyan mondom. Ha övé minden dicsőség, akkor hadd végezze el az összes munkát is ő. És ő valójában ezt mondja. Ezt mondom, hogy nekem kell elvégeznem minden munkát. Ezt mondom, hogy én vagyok Isten, és nem te. Embert teremteni nekem azt jelentette, hogy teremtek valakit, aki elfogad engem, akiben én megülhetek, és akin keresztül kifejezhetem magam, úgy, hogy neki szabad akarata van. Egy valódi kapcsolat, ahol az én életem mutatkozik meg, tőlem általam is értem van minden. És lehet, hogy erről az értemről majd még egyszer külön prédikálunk, mert ezt tudja, hogy nem értjük úgy, ahogy kellene, de De csak ezt értsétek, hogy Istennek a kegyelem, a meg nem érdemelt jótétemény, hogy ajándékba adja a dolgokat, az teljesen összhangban van önmagával. És ezt megállítani, ezt tagadni, ezt megfékezni, a legnagyobb bűn, amit el lehet képzelni. Értitek? Bűn. Tehát, hogy értem, életidegen, világkép, gyilkos, lelket és életet pusztító tévedés. Oké. Szemüveg. Egyre kisebbek a betűk a Bibliámban. Oké. Nem baj, ha egy picit túlcsúszunk, túlcsúszhatunk? Ezekkel a bevezetőkkel mindig elszúrom, mert olyan lelkes vagyok, hogy aztán beszélek 20 percet két mondatról, amit csak el akartam. De se baj, mert jövünk jövő héten is. Róma 5-nél tartunk, 17 és 21 lesznek a kulcsverseink, de nem tudom megtenni, hogy ne olvassam el egész Róma 5.12-től 21-ig, jó? Nem, ígérem, nem állok meg, csak majd a kulcsverseknél. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Ugye ez Ádám. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Ugyanolyan hibával teli ember voltam, de amíg a szabály nem mutatott rá a hibámra, nem volt felróható. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiárad az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az elesés, mint az első ember bűnesete. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. És itt jön a kulcsversünk, a 17, itt hadd álljak meg. Ugye egyetlen egy ember bűne, Jézus Krisztus, Ádám bűne hozta be a kárhozatot. Oké? Ez, ami egy Mózesben történt, az az oka annak, hogy van bűn, hogy van halál, hogy van betegség, hogy van fájdalom, hogy a termodinamika főtételei léteznek, hogy a rendezett felől folyamatosan magától a pusztulás a rendezetlen felé halad minden, hogy fáradtsággal esszük a kenyerünket, hogy az asszony fájdalommal szüli a gyermekét, hogy az oroszlán megeszi a gepárdot, nem, amit a... azt is megeszi, ha tudja, a gazellát, és így tovább. Tehát, hogy értem, kizökkent a világ. És ezt egyetlen ember bűne csinálta, valahogy úgy, mint amikor egy erdőtüzet gyújtasz meg. Hogy gyújtunk meg egy erdőtüzet? Többnyire így. Igaz? Így. Egy csikket eldobunk valahol. És az a csik megfelelő szárazság van, egy kis fenyőág, vagy nem tudom, meggyullad, nem veszem észre, még csak füstölög, elsétáltam, és akkor egyszer csak lángra kap, és egy pici kis lángból egy-két nap és megfelelő szél le később egy erdőtűz van, ami szinte megállíthatatlan. Tehát biztos hallottatok ilyen beszámolókat, hogy különös szárazság idején sok ezer hektár erdő leég. Értem, néha embereknek menekülnie kell a házaikból, mert egyszerűen nem tudják megfékezni a tüzet. Megfelelő széllel szítja a tüzet, viszi tovább, és megállíthatatlan. És erre mondja a Biblia az, hogy nem igaz, hogy a bűneset úgy van, mint ahogy a bűn rendbehozása, a megigazítás. Mert egyetlen egy bűn gyújtotta a tüzet, de a második Ádámnak, Jézus Krisztusnak a halála eloltotta az egész erdőtüzet egyszerre. Egy összehasonlíthatatlanul nagyobb tettről van szó amikor Jézus Krisztus bevégzett munkájáról beszélünk. Ezt hadd olvassam még egyszer. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka, ugrottam egy sort, mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiárad az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Oké? Tehát ugye egy ember vétkezett, és elterjedt a bűn, és sokan haltak meg, de aztán Jézus Krisztus eljött, és az ő kegyelmi, azaz meg nem érdemelt jó téteménye, ajándéka kiárat sok emberre, igazából mindenkire. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. És ugye itt van ez, hogy sokak elbukása egyszerre igazítatott meg. Égett az egész erdő, és Jézus Krisztus kegyelmi ajándéka eloltotta a teljes tüzet. És akkor a 17. vers. Ha pedig egynek az elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, és akkor itt álljunk meg egy picit, tehát egy valaki elbukott, és az ő bukásán keresztül minden ember meghalt, bizonyos értelemben elválasztódott Istentől, és az ő bukása által uralomra jutott a halál. Ezt értjük, nem? Tehát ebbe születtünk bele mindannyian. Ez az a világ, ez az a valóság, amit ismerünk. Minden ember meghal, minden ember bűnös, minden ember hiány van Isten dicsőségének. Mit kellett tennünk azért, hogy ez így legyen velünk? Kellett-e bármit tenned ahhoz, hogy halálra szüles? Kell-e bármit tenned ahhoz, hogy bűnös ember legyél? Kell-e bármit tenned ahhoz, hogy vétkezz? Tehát úgy értem, nehéz bűnt elkövetni? Főleg világi ember, tehát amik még nem hittél Jézus Krisztusban. Hát úgy követtünk el bűnt, mint ahogy más a vizet issza. Tehát, hogy nem is tudtunk más csinálni. Teljesen természetes része volt az életünknek. És akkor itt még egy kérdést föltennék, ez nagyon jó. Meg tudtad-e változtatni a bűnös állapotodat bármivel? Meg tudtad-e változtatni a halott voltodat bármivel? Képesek voltunk-e megigazítani önmagunkat bármilyen jótettel, szertartással, vagy bármivel Isten előtt? Nem. Okay. Ha ugyanis egynek az elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Csak akkor ezt lassan olvasom újra. Akkor még inkább igaz, és akkor itt jön ugye az, hogy mennyire végzetes volt a hatása, és végleges a bűnnek, és a bűn tovább öröklődésének. Teljesen. És ezt Ádám csinálta egy hozzánk hasonló ember. Evett a jó és rossz tudásának a fájáról. És mi ebbe a helyzetbe, ebbe az állapotba kerültünk. Ugye ez is nagyon fontos, zárójeles megjegyzés, hogy nem azért követsz el bűnöket, nem azért vagy bűnös, mert bűnöket követsz el, hanem azért követsz el bűnöket, mert bűnös vagy. Azaz Ádám vétkével a bűnösség állapotába, egy átkozott világba születtél, elromlott emberként, aki csak elromlott tetteket tud végrehajtani. Bűnös vagyok, és ezért bűnöket követek el. És ez a létem teljes természetessége. Oké? De akkor most jön Jézus Krisztus, akinek a kegyelme, és akkor itt jön ugye ez a megfogalmazás, nagyon fontos, hogy akkor még inkább igaz, tehát hogyha Ádám attól kiindulva ez így rendben van, akkor csak képzeld el, hogy Jézus Krisztusból kiindulva a megváltás mennyivel nagyobb, mennyivel erősebb, mennyivel végletesebb és mennyivel hatalmasabb eredményt kell, hogy hozzon. Még inkább, még inkább. Igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják, mit? A kegyelem és az igazság, igazság szó, ugye mit csinálunk? A dikaios szűne, a megigazultság szó elemzését csináljuk, és ez itt az. Akik bőségesen kapják, kárisz, a meg nem érdemelt jótétemény, az isteni ajándék, az isteni kedvezés és a megigazultság, azaz, hogy ő rendbe hozott mindent, és te igaz vagy, ahogyan ő igaz, ajándékát, ebben nincs benne a te tetted, nincs benne a te teljesítményed, nincs benne belőled semmi, ez csak arról szól, hogy ő, aki Jézus Krisztus, aki kegyelemből mindent rendbe hoz, ajándékot és megigazulást, az ő jogállapotát, az ő igazságát adja neked. Előveszed az útleveledet, és benne van, hogy mennyei állampolgár. Megnézed a belépőkártyádat, és platina színű, amivel a trónterembe mehetsz be, bármikor, szó nélkül. Még le se kell húznod, elég, ha nyakadban lóg. Most. Baj csak, hogy nem tudjuk, hol az ajtó. De ez a kártya itt van a nyakamon, meg a tiéden is. Mert a kegyelem és igazság ajándékát kaptuk. És hogyha ez így van, és megint hadd váltsak az előző képre, amikor Ádám elbukott, Ádám vétke által uralkodott a halál, akkor most, ha az annyira végletesen és annyira természetesen tudott uralkodni, most miért ne uralkodna ugyanilyen természetesen és ugyanilyen erővel? A kegyelem, a megigazultság Jézus Krisztus által az örök életre. Ő itt így fogalmaz, hogy mi fogunk uralkodni. Akkor tehát még inkább igaz, hogy azok, és ezek vagyunk mi, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben. Hogyan? Az egy Jézus Krisztus által. Uralkodni fogsz az életben. Hogyan? Úgy, ahogyan a halál uralkodott előtte. Uralkodni fogsz. A valóság új definíciója az, hogy te igaz vagy, és hogy tiéd az isteni kedvezés. Értem, olyan hátszeled van, hogy elállnak a füleid, úgyhogy ha a hátulról világítanak meg, akkor látszanak az erek benne. Nem állsz sose háttal a napnak, mert átvilágít rajta. Olyan hátszeled van, olyan támogatásod van Istentől, amit el sem lehet képzelni. Kegyelem és a megigazultság, a megkérdőjelezhetetlen jogállapotod által uralkodhatsz az életben. Hogyan? Teljes természetességgel. Ez az új léted. És persze ez zavarba ejtő, mert aztán ránézek a mindennapi gyakorlatomra, és ezt nem nagyon látom. Hát, hogy ritkán tapasztalom meg. És próbáltam erőlködni, próbáltam okosan, ügyesen, és valahogy sehogy sem működik. És rájöttem, hogy figyelmen kívül hagytam a 21. verset, ahova mindjárt eljutunk, csak tovább olvasunk. De ez jó? Ez idáig jó? Ez tetszik? Ez egy jó alap? Jézus Krisztus munkája által minden megváltozott. És aztán ezt Pál ragozza tovább, 18. Ahogy tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Megismételte ugyanazt a gondolatot. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Nagyon aranyos, tehát hogy egyszerűen elmondja újra. Kétszer, háromszor egymásra, kicsit átfogalmazza, újra fogalmazza, de ugyanazt mondja újra, meg újra. És aztán itt elkezd beszélni hozzánk, akiknek vannak kifogásaink. 20. vers. Közben pedig eljött a törvény, ha bárcsak ne jött volna, de eljött közben, és a kérdés az az, hogy miért. És erre a természeti ember azt mondaná, hogy végre megmondjuk a pupáknak, hogy mit kell csinálni, összekapja magát, és végre rendesen viselkedjen. Nem? Miért jött el a törvény? Azért, hogy Istennek elege lett, az asztalra csapott, megmondta, hogy mit kell csinálni, és most húzzatok bele, csináljátok. Ez a régi gondolkodásmód, ez a természeti gondolkodásmód. De Pál nagyon pontos, mert rögtön mondja, közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. Micsoda? Hát azt hittem, hogy a bűn a probléma. Azt hittem, az a lényeg, hogy végre rendesen viselkedjünk, és szegény Istenkének ne kelljen állandóan szégyenkeznie miattunk, akik állandóan bűnöket követünk el. Hát a törvény biztos azért adta, hogy végre összekapjuk magunkat, és ő bátran mutogathasson minket mindenkinek, hogy nézzétek, az én keresztényeim milyen jól viselkednek. Nem ez a természeti gondolkodás? És Isten azt mondja, hogy nem. Engem tudjátok, mi érdekel? A kapcsolatunk érdekel, hogy hisztek-e nekem, hogy bíztok-e bennem. A bűn nem probléma. Mert hogy kifizettem. Mert hogy egyszer s mindenkor elintéztem. A törvényt én azért adtam, hogy a bűn megsokasodjék. Nem azért, hogy kevesebb legyen belőle, hanem hogy több legyen belőle. Hogy az a harc, amit az előbb még reménytelinek láttál, és úgy érezted, hogy győzhetsz benne, az reménytelenné váljon. És egyértelművé váljon, hogy képtelen vagy megfelelni a törvénynek és ezzel Istennek. A bűn, úgy értem, a törvény azért jött közbe, hogy ellehetetlenedjünk. És erről Róma 3 beszél részletesebben, itt csak röviden említi. És itt mondja, de ahol megnövekedett a bűn, és ez volt Isten célja, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Mert Isten ezt akarta, a saját természetét leleplezni, megdicsőülni, összhangba hozni minket a valósággal, ahol mi önmagunkból, az önmagunk erejéből semmire se vagyunk képesek. Ahol nekünk meg kell tanulnunk függni tőle, bízni benne, hinni neki, és akkor élünk. De addig, ameddig él bennünk az a rémkép, hogy bármilyen szinten meg tudunk felelni Istennek, vagy az életünkben érvényesülni tudunk Isten nélkül, addig csak egész egyszerűen távol maradunk tőle. De amikor a bűneink elhalmoznak minket, amikor végső kudarcot vallunk, amikor padlóra kerülünk, akkor egyszer csak nagyon nagyra értékeljük az evangéliumot, Jézus Krisztust, a bevégzett munkát, az ígéreteit. Egyszer csak megértjük, hogy nem is megy nélküle. És most először vagyunk összhangban Istennel, összhangban a valósággal. Most először élünk, nem úszunk már árral szemben, hanem sodródunk az árral. És ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, mert Isten természetének része, hogy ő adjon. Istennek természetes, hogy betakar. Istennek természetes, hogy kifizesse helyetted. És ahol sok a bűn, ott a kegyelem még bőségesen, azt hiszem a hiperszót használja a görög, hiperbőségesen kiállad. Sokhoz hiper. És most csak komolyan, szerinted minek örül Isten jobban? Egy kicsit vétkes, de önigaz farizeusnak, vagy egy nagyon vétkes, de Isten előtt megtört és a kegyelmet elfogadó bűnösnek. És mégis a szívünk mélyén szeretnénk egy kicsit vétkes, önigaz farizeus lenni. A szívünk mélyén van valaki, aki össze akarja kapni magát, hogy ne legyen szüksége a kegyelemre. Őrület, hogy mennyire ellenállunk a leggyönyörűbb és a legámulatosabb üzenetnek. És itt jön a 21. vers, ami igazából a tadám pillanat. Tehát, hogy, mert itt elmagyarázza, hogy ez az egész hogyan működik. Mert azért jó pofa volt, ahogy ezt így olvastam, de ugye említettem, hogy nagyon sokszor a mindennapi tapasztalatunk, a gyakorlatunk azért nem támasztja alá, hogy annyira uralkodnánk az életben. De nagyon sokszor azt látom, hogy az érzelmeim uralkodnak. Nagyon sokszor azt látom, hogy nekem nincs főnököm, de a munkahelyi, vagy tehát a munkám körülményei uralkodnak. A bűnöm uralkodik, a kívánságaim uralkodnak. Sok minden uralkodik. A divat uralkodik, a nem is tudom, a hiedelmeim uralkodnak. Annyi minden tud uralkodni. És én igyekszem. Miért nem működik, ha nem működik? 21. Ben elmondja. Olvassuk? Mehet? Jöhet? Vagy ezt jövő héten? Most? Vagy jövő héten? Most, oké. Okay. 20 felétől olvasom, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, és itt megint ismétli a 17-nek a gondolatát, oké, okay, megvan? Amiképpen uralkodott a bűn a halálban, az Istentől való elválasztottságban, a kárhozott állapotban, a kárhoztatott állapotban mi uralkodott? A bűn uralkodott. A céltévesztés, a hiba, a keserűség, a... hogy uralkodott, tök természetesen ez volt a lételemünk, így nem is tudtuk másképp csinálni. Erőlködés nélkül vétkeztünk. Úgy uralkodjék a kegyelem is. Ez tetszik nekem, mert ha így uralkodna a kegyelem, az isteni jótétemény, az ajándékozás uralkodna, hogy én kapok, ez uralkodik, mégpedig teljes természetességgel, teljes normalitással, ez tetszene nekem. Tehát ez a parancs. Úgy uralkodjék a kegyelem. Na jó, de hogyan? És itt a következő szó mondja a hogyant. A következő néhány szó. Mert a kegyelem az igazság által fog uralkodni. Igazság dikaió szüné. Hogyan uralkodik a kegyelem? A megigazultságom által. Mi a lényeg? Hogy értenem kell, hogy meg vagyok igazítva. Értenem kell, hogy Isten soha többet nem kárhoztat, Róma 8.1, nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. Értenem kell, hogy úgy vagyok, minden alkalommal elmondjuk, ezen a világon, mint ahogyan ő van most a mennyben, hogy teljesen azonosult velem a főpapi imádsága Jézus Krisztusnak, ahol, hogy ő bennünk, atyám, mi te benned, te mi bennünk, és gyakorlatilag abban az imában Jézus behoz minket a Szent Háromságba, hányszor mondtuk ezt már. Ezt kell értened, hogy megigazultál, muszáj, hogy egy új azonosságod legyen, egy új megértésed arról, hogy ki vagy. Amikor reggel fölkelsz, nem kelhetsz fel egy olyan világban, ahol neked igyekezned kell, ahol te megvetett vagy, ahol Isten összeráncolt homlokkal néz téged, ahol hibát keres benned, ahol dühös rád, mert ez nem valós, ez a világ nem létezik. Megigazultál, Jézus Krisztust látja benned, az ő jogállapota, az ő szeretettsége, az ő elfogadottsága a tiéd. Nem tudom, hogy hányan tőzsdésztetek már valaha, hányatoknak volt már befektetése. Tehát amíg van pénzed, addig a pénzedet nézed. Aztán, hogyha van egy befektetésed, akkor mit nézel? A pénzedet már nem nézheted, mert az már elment. Mit nézel? A befektetésedet nézed. A befektetésed árfolyama határozza meg, hogy mennyi pénzed van. Ugyanígy veled is így van. Te már nem nézhetsz magadra, ha arra vagy kíváncsi, hogy te milyen vagy, milyen az árfolyamod, milyen az elfogadottságod, hanem te már csak Jézus Krisztusra nézhetsz, és akkor látod a saját árfolyamodat, az elfogadottságodat, a szeretettségedet, a tekintélyedet, a tiszteletedet, a hatalmadat, mindent. Mert Jézus Krisztussal lettél azonos. A megváltásban egy csere történt, ahol a te bűneid ő neki tulajdonítattak, és ezt is elmondtam már. És az ő igazsága pedig neked tulajdonítatott, mégpedig véglegesen. És mint ahogy a bűneidtől és a bűnös állapotodtól nem tudsz megszabadulni egy jó cselekedettel, úgy a megigazult állapotodtól nem tudsz megszabadulni bűnös cselekedetekkel. Nem tudod kivétkezni magad a megigazultságodból, mint ahogy nem tudtad bejó fiúzni magad, vagy kijó fiúzni magad a kárhozottságból, az elveszettségből. Értitek? Mindegy. Biztos, hogy értitek, hanem elmondom még egyszer, mert ez annyira fontos. Megmásíthatatlan jogállapot. Kárhozott, bűnös, halott, vagy újjászületett, igaz, kegyelemben uralkodó. És a kegyelem az a tudat, hogy te mindig kapsz és kapni fogsz Istentől, azon az alapon áll, hogy tudod, hogy megigazultál. A kegyelem a megigazultság által uralkodik. Ha elfelejted, hogy megigazultál, nem fogod tudni elfogadni a kegyelmet. Isten ad, de te egy ponton azt fogod mondani, hogy most elszúrtam, most nem vagyok rá méltó, és elkezded megfűzni Istent, ó, Uram, bocsáss meg, és meg vakargatja a fejét, hogy menjünk vissza az elsőbe, már rég megbocsájtottam. Erről szólt az evangélium. Mi lenne, ha megmaradnál a hitedben, ahelyett, hogy újra visszacsúsznál a törvény alá? Kérlek, ne esd ki a kegyelemből. A kegyelemből kiesni annyit jelent, hogy lemondasz a kegyelmi állapotodról, hogy elkezdesz önként megint egy másik elv alapján gondolni magadra, a valóság közben nem változik meg, de amikor te úgy gondolsz magadra, hogy megint a törvény alatt vagy, akkor a törvény gyümölcseit fogod aratni, az átkozott létedet fogod aratni, és nem az áldottat. Úgyhogy ezt mondja, hogy de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, de hogy vagy képes elfogadni ezt a kegyelmet? Hát úgy, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is, az igazság, azaz a megigazultság által az örök életre, az Istentől való soha el nem választottságra, az örök életre. És megint milyen gyönyörű, mert megint belekeveri Jézust, megint nem egyedül csinálod, megint nem csak te vagy, megint nem te vagy, hanem ő az örök életre, Jézus Krisztus a mi Urunk által. A kegyelem uralkodik. Hogyan? Úgy, hogy tudod, hogy megigazultál. És az örök életre uralkodik Jézus Krisztus által. Mekkora különbség? Érzitek a különbséget? Mert ha itt nem a dikájó szüne van, hanem csak egyszerűen az igazság, akkor ez megint értelmezhető úgy, hogy a kegyelem uralkodna, ha összekapnám magam, és én igazságban élnék. És rengeteg keresztény ezt így értelmezi. Mindenhol az igazság szó megjelenik, ott egy munkaprogramot lát, aminek ő persze nem felel meg, és ilyen módon már is diszkvalifikálta magát az isteni életből, az áldásokból, és a szeretettségből, és elfogadottságból. De ez nem biblikus, mert ezek nem függnek tőled. Ezek Isten ajándékai. Isten csinálta, ez a tiéd, és egyetlen egy kérdés van, hogy emlékszel-e rá, hogy elfogadod-e, hogy te is megelégszel-e a kereszttel úgy, ahogyan az atya megelégedett vele. Értitek ezt? Egy megmásíthatatlan állapototok van. Kegyelemben vagytok. És ez a kegyelem uralkodhat az életben, úgy, mint ahogy uralkodott régen a halál és a bűn. Ha a megigazulásodat nem felejted el, ha a megigazultságodat nem felejted el, ha az evangélium értékes neked, ha Jézus kereszt halála minden neked, mert nincs is más igazából. Jó ez? De ha nem jó, akkor is igaz. De szerintem ez nagyon jó. Szerintem egy forradalomra van szükségünk. Ernővel beszéltünk erről. A prédikátoroknak, ha prédikátor vagy, ha evangélista vagy, ha lelkipásztor vagy, kérlek, hogy engedd meg, hogy Isten ezzel az üzenettel újraírja az elmét, szinopszisait. Csak engedd meg, hogy a hited felfrissüljön, mert hogy mi emberek éhen halunk és szomjan halunk az evangélium üzenete nélkül. Értem, mi egy kegyelmi gyülekezetbe járunk. A Biblia szól egyház, amióta csak tudjuk magunkat, a kegyelem evangéliumát hirdeti, és hogy megtörténhet velünk is, hogy elcsúszunk tőle. Hogy csak egyszer elmulasztjuk olyan élesen hirdetni, mint ahogy kellene, és megengedjük a régi bűnös természetünknek, hogy sunyin visszacsúszson, sunyin visszakeverje magát a törvény rendszerébe. Evangelizálók, prédikátorok, lelkészek, ébredjetek, mert meggyógyul a gyülekezet, meggyógyul a nép, és az élet élhetővé válik, ha megengedjük, hogy Isten az legyen, aki, és mi pedig beállunk a helyünkre, oda, ahol kegyelemben és megigazultságban élhetünk, hitben, elfogadásban, és aztán nagyon sok hálával és őszinte dicsérettel a szívünkben. Amen. Amen. Mennyei Atyám, csak nagyon hálás vagyok. Azért, hogy utánunk jössz, és újra meg újra elmondod nekünk, hogy Pál nem egyszer mondta el, hanem azt hiszem négyszer vagy ötször egymás után, hogy igazak lehetünk, ahogyan ő igaz, hogy a kegyelem uralkodhat még inkább a megigazultságunk által, az örök életre, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Csak hálásak vagyunk. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod a felvételt, vagy nézed a videót, hogy esetleg még sohasem kötöttél békét Istennel, akkor lehet, hogy itt az idő, hogy ezt megtedd. Hisz ő egy ajándékozó Isten, egy adakozó Isten, aki csak arra vár, hogy az ajándékát elfogad. És a legnagyobb ajándéka, és mindközül az első, az ő saját maga, Jézus Krisztus Isten, aki emberré lett, és meghalt minden céltévesztésünkért, minden hibánkért, minden bűnünkért. Hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Úgyhogy csak kérlek, hogy fogadd el Jézust, mint a megváltódat. Nagyon egyszerű, csak mondnék, hogy elfogadlak. Elfogadlak. Te vagy az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is általad. Elfogadlak. Te vagy a megváltóm. Adj nekem örök életet. És ő készségesen, feltétel nélkül, nagy-nagy szeretettel örök életet ad neked. És önmagával együtt, Jézus Krisztussal együtt minden egyebet ráadásba. Az életed egy csoda lesz mostantól. Csak ne hajolj el, egy pillanatra se hajolj el ettől az örömhírtől. Jézus Krisztus, a tiéd és vele együtt minden. Amen. Amen. Amen.